Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Fel lehet-e dolgozni a születés előtti élet élményeit, a méhen belüli élet traumáit? A meg nem született ikertestvér elvesztése hogyan állhat panaszok, betegség, boldogtalanság hátterében? Mit kezdjünk ezzel életünk második felében? Miért aludjon valaki egy macival 50 vagy 60 év fölött? Egy már nagy visszhangot kiváltott nemrégiben megjelent könyv az érdeklődés és a kritikák keresztüzében. Az ageizmus az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés, ismerjük ezt Magyarországon. Milyen új kutatások születtek ebben a témában Európában? A nagy generációban ma Angster Máriával és Jászberényi Józseffel beszélgetek.
Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat.
Nagyon sokan nem értették, felkapják a fejüket, mikor azt mondom, hogy fel lehet-e dolgozni a születés előtti élet élményeit. Ez a könyv, ami mondhatnám azt, hogy a munkásságod jó részének összefoglalása, most jelent meg, Iker történetek a címe, és amikor tegnap este a Facebookon megkérdettem, hogy ma te jössz a nagy generációba, akkor ilyen kérdéseket tettek föl, hogy nem értettem soha, hogy miért szereti egy gyerek Mozartot, hogyha mondjuk a terhesség idején Mozartot hallgatott a mama. Tessék nekem megmondani, mondom, ez nem tartozik az ikertörténetek közé, de azért megkérdezem leginkább azt, hogy mennyire tudja ma a tudomány, akár a pszichológia, akár nem a pszichológia tudománya azt, hogy mi történik a méhen belül, a növekedésen kívül értelemszerűen.
A tudomány, tudományosnak azt nevezhetjük, hogyha valamiről már készült korrekt vizsgálat, tehát megfelelő adatok állnak rendelkezésre. Na most az ikerségről nem lehet vizsgálatot készíteni, ugyanis nem tudjuk összehasonlítani azokat, akik egészen bizonyosan egyes fogantatásból származnak, azokkal, akik egészen bizonyosan kettes vagy többes fogantatásból származnak, ugyanis az a tapasztalat, hogy ezt nem tudjuk egyáltalán tudjuk bebizonyítani senkiről, hogy ő egészen biztosan nem volt iker.
Azt látjuk, és ezt be tudjuk bizonyítani, hogy iker volt egészen
most
biztosan?
Van olyan, hogy az elveszett ikerségnek vannak jelei. Egészen biztosan, hogyha ultrahangon két ikret, vagy két magzatot látnak már, és utána a következő ultrahangon már csak egy van, akkor nagyon valószínű, hogy az egy ikervesztés volt. Aztán vannak ilyen tünetei, fizikai tünetei, a terhességben vannak fizikai tünetek, amelyek azt valószínűsítik, hogy itt egy ikervesztésről van szó. Ezekről megint csak nem tudunk egészen biztosan semmit se kimondani. Ami tudomány, annyi biztos, hogy minden tizedik ember egészen biztosan ikerterhességből születik, ám de a tapasztalat azt mutatja, hogy ennél valószínűleg ez a szám, ez nagyobb. De és nem ezt... minden tizedik, össze-vissza olvashatunk mindenféle számot az irodalomban, valószínűleg azért van ez így, mert nincsenek kritériumok, hogy mit veszünk valószínűsíthető ikerterhességnek, mit nem, a dolog nagyon-nagyon új. Viszont az a tapasztalat a terápiákban, és ez nem a tudomány oldaláról indít, hogy az ilyen módosult tudatállapotokban végzett terápiákban, mint hipnózis, regressziók, felmerülnek olyan képek, amelyek egészen, képek, érzetek, emléknyomok, foszlányok, amelyek egészen biztosan valószínűsítik az ikervesztést. És hogyha ezt a traumát, az ikervesztés traumáját feldolgozzuk, akkor markáns pozitív változás áll benne az illetőnek az életében. Tehát így utólag tudunk arra következtetni, hogy valószínűleg iker volt.
Mennyire terjedt el egyáltalán ez a szemlélet ma a pszichológia nemzetközi szinterein, és mennyire vagy ezzel egyedül Magyarországon?
Egy könyv már megjelent, a családállításban egy Osterman nevű házaspár, akik itt tartottak képzést, és elég ismert a nevük. Ők írtak
németek?
Németek, és ők írtak egy könyvet, Dráma az anyaméhben. Ez volt az első, és ez volt az első, amit én láttam 2005-ben Kölnben. Utána, ahogy hazajöttem, rögtön elkezdtek a családállítás csoportjaimra jönni azok, akiknek ez volt a bajuk. Az ilyet azt ismerjük, hogyha valakinek egy kulcs a kezébe van, akkor nagyon sokan jönnek olyanok, akiknek az a kulcs nyitja a problémájuk zárját. Tehát, hogy egyik volt iker, merült vala, vagy jött el a csoportokba a másik után.
Ebben innen
a
könyvben,
tapasztalatok.
Ebben a könyvben nem csak az eseteidet írod le és összegzed, hanem kollégákkal is beszélgetsz. Olyan kollégákkal, akik nem feltétlenül ugyanazt a technikát alkalmazzák, mint te. Ők is találkoztak ezzel a problémával?
Igen, a könyv végén interjúkat lehet olvasni különböző módszerek, különböző irányultságú pszichoterapeutákkal. Az ő eseteik között is ugyanígy a voltikrek, ha jönnek, akkor nagyon hasonló tapasztalatokról számolnak be, és most tervezzük velük is, hogy lesz egy ilyen munkacsoport, ahol a méhen belüli kervesztés élményeit dolgozzuk föl, járjuk körbe, és ha elég lesz az eset hozzá, akkor kutatunk.
Nem hangzik ez iszonyatosan meredeken?
De, nagyon meredeken hangzik, de ettől még az a tapasztalat, hogy hát ez hat. Tehát az állításokon felmerül, hogy valakinek esetleg ikre volt, és ezt feldolgozzuk, és kirajzolunk egy utat, mert ez a feldolgozás ez nem ott és akkor történik meg, ez egy hosszabb folyamat, ez ugyanúgy egy veszteség, mint hogyha valaki egy élő ikret veszít el. Egy gyász folyamatot végig kell járni, a gyászmunkának minden fázisát el kell végezni, viszont ott az állításon ennek kirajzolódik az útja.
Na most két dologról kell most rögtön beszélni. Úgy használod ezt az állításon szót, mint hogyha azt mondanád, hogy megiszom egy kávét. Tehát számodra ez teljesen világos, hogy van egy ilyen terápiás módszer, az úgynevezett családállítás, hiszen évek óta ebben dolgozol. De egyrészt azért ezt muszáj egy mondatban megint megmagyaráznunk, másrészt pedig, hogy lehet az, ami számomra tényleg egészen elképesztő meredeken hangzik, hogy a méhen belül mondjuk 6-8 hetes magzatként elvesztett iker, aki ott volt, az az én, vagy bárkinek az életére hatással van?
A válasz
nem tudjuk. Első válasz a családállítás.
A családállításról azt tudjuk, hogy az a tapasztalat, és ezt se tudjuk, hogy ez hogy működik, és ezért nehéz a dolog, mert két olyan dolgot kombináltunk össze ebben a könyvben, amelyekről egyikről se tudjuk, hogy hogy működik. A családállításnak az a tapasztalata, hogy mindennek és mindenkinek, aki fontos az ember életében, a közös családba tartozók közül, annak ott van az energetikai lenyomata valahogy. Nem tudjuk, hogy ez hogy működik, de hogy ez így működik, azt a tapasztalat viszont tanítja egészen megbízhatóan.
Tehát van egy energetikai háló egy családon belül?
Úgy tűnik, amely tartalmazza mindenkinek és mindennek az emlékét, aki és ami életfontosságú a mi szempontunkból. Na most, ha volt ott még egy élet, akkor ennek a másik életnek, és úgy tűnik, hogy ez független attól, hogy hány sejtben nyilvánul meg, hogy milyen fejlettségi szintet ért el, az egy élet volt, és annak már ott van a lenyomata. És ez két lehetőség, aki elindult, hogy megszülessen és bejárja a pályáját. Na most ebből az egyiknek szerencséje van, a másiknak nem, és ugyanaz a túlélők bűntudata kíséri végig a megszületett ikret, mint hogyha például felszállunk egy turista buszra, amelyik szerencsétlenül jár, és lesznek, akik meghalnak, és lesznek, akik túlélik.
Itt folytatjuk Angster Máriával mindjárt.